És ez itt a Nagy Kép, Németh Róberttel és Hont Andrással, itt is ülünk a stúdióban, és amiről ma szó lesz, zakatol a vonat, utazik az állomás, a fel
mondjuk még ilyen, vonatos dalcímeket.
Na, azt majd egy kicsikét később először vágjunk bele, mert kevés időnk van, mindjárt erre is sort keríthetünk, első vendégünkkel mindjárt beszélgetni fogunk. Na, akkor vágjunk bele, az első vendégünk Szalai Áron, a Közlekedő Tömeg Egyesület alapító tagja. Mikor és miért alapítottak ilyen néven egyesületet?
2016 óta működünk, akkor még csak civil szerveződésként, aztán egy-két évvel később a bíróságon hivatalosan is bejegyeztük az egyesületet. Elsősorban azért, mert korábban volt jelentős érdekképviselete a magyarországi közösségi közlekedést használó utasoknak, de azoknak a szakembereknek a nagy része, akik ebben részt vettek, 2010 után átkerült a BKK-hoz és a közlekedési szakmában maradt, így nem volt olyan, aki a civil oldalt érdemben képviselje, ezért döntöttünk úgy, hogy bizonyos esetekben, hogyha problémát látunk, vagy javaslatunk van, akkor megkeressük a közlekedési cégeket, az önkormányzatokat, illetékes minisztériumot, illetve hogyha ez nem vezet eredményre, ami a túlnyomó többségében az eseteknek így van, akkor a nyilvánosság felé kommunikálunk.
Kezdjünk egy picit itt távolról. Milyen közlekedő tömegnek lenni 2023-ban? Milyen egyáltalán a közösségi közlekedés állapota önök szerint Magyarországon?
Szélsőségesen változó attól függően, hogy az ember hol utazik. Tehát például Budapesten a különböző problémák ellenére is színvonalasnak mondható a városi közösségi közlekedés. Kevés az olyan célpont, aminek nem lenne a néhány száz méteres körzetében egy villamos, busz vagy troli megálló. Gyakran közlekednek a járatok, az utastájékoztatás kisebb hibáktól eltekintve jó, a jegyárak abszolút az európai átlag alatt vannak, hogyha a bérleteket nézzük, illetve a járat kimaradások jelentik mostanában a jelentősebb problémát a személyzethiány miatt, de ez egész Európában jellemző. A helyi közösségi közlekedés tekintve sokkal rosszabb a helyzet számos vidéki városban, például Miskolcon van olyan autóbusz, ami régen napközben negyed óránként közlekedett, most már csak óránként. A MÁV-nál is hasonló a helyzet. Például a Budapest-Esztergom vasútvonalon a felújítás után sokkal gyakrabban közlekednek a vonatok, így az utasszám is hatalmasat nőtt, korszerű motorvonatok közlekednek gyorsan, kényelmesen. Ellentétben szintén a budapesti elővárosban maradva a Lajos-Mizsei vonalon borzasztóan öreg, klíma nélküli, rozsdaszagú szerelvények közlekednek az útvonal túlnyomó részén 40 km/h.
Azzal utaztam nemrég.
Majd a Lajos-Mizseivel? Uh-huh. Hát pedig pont a Budapest-Esztergomra gondoltam, hogy az a vasútvonal viszonylag, mint mind a ketten sűrűn vettünk igénybe életünk során.
Nem, a Lajos-Mizseivel jövök ide gyakorlatilag majdnem minden héten egyszer, és tényleg egyébként.
De miért? Ezt, bocsánat, hogy most egy kicsikét kikapcsoltuk a Közlekedő Tömeg Egyesületet ebből a párbeszédből. Miért Esztergomban mivel mentél, amikor oda jártál főiskolára?
Ja, busszal, de hát ez nagyon rég volt. Na, de
térjünk vissza a MÁV-ra. És a Lajos-Mizsei viszonylatnál tartottunk.
Igen, tehát itt gyakorlatilag a gyaloglással versenyképes a vonat, mással az nem igazán. Országos szinten is változó a helyzet. Az Intercity vonatokon van olyan viszonylat, ahol általában jelentősebb késés nélkül kényelmes, klimatizált kocsikkal közlekednek a vonatok, de vannak olyan viszonylatok, mint például mostában a Szegedi, hogy rendszeresek a késések, és csak egy vagy kettő Intercity kocsi van a vonatban, a többi öreg, szülkés, rozsdaszagú jármű. A regionális vasútvonalakon, mellékvonalakon szintén van jó példa, ahol rendszeres a közlekedés, két óránként közlekednek például a vonatok, de ennek ellenére történtek az utasszámbeli potenciál hiányával indokolva visszalépések, illetve elhangzottak különböző mindenféle fals információk, például, hogy a az utasok biztonsága miatt kell leállítani a vasúti közlekedést és autóbusszal helyettesíteni, például Komló felé, ahol így 20-25 perccel nőtt a menetidő, és az utas száma harmadára csökkent. Tehát sajnos az különböző előrelépések ellenére számos területen lemaradásban van Magyarországon a közösségi közlekedés, még Csehországhoz, Lengyelországhoz képest is.
Akkor nézzük, amit most válaszolt, annak a két elemét. Egyfelől a számos előrelépésről halljunk valamit, hogy mi az, ami történt pozitív irányú változás az elmúlt időszakban, illetve majd nézzük meg azt, hogy amikor azt mondta, hogy önök úgy gondolják, hogy az a feladatuk, hogy szóljanak, a probléma van, hogy most aktuálisan 2023-ban a korábbiakhoz képest probléma van-e. Na nézzük először is az előrelépéseket.
Igen, az egyértelmű, hogy a közösségi közlekedés Budapesten a legfontosabb Magyarországon. Itt a BKK megalakulása óta olyan szempontból volt előrelépés, hogy megjelent a valós idejű utastájékoztatás. Általában jó, megfelelő idővel előre adnak információt, ha változás történik. Jelentősen frissült a járműpark, még ha itt lehetne is még mind dolgozni. Illetve egy valós kontroll került a BKV fölé, tehát nem tehetik meg azt, mint 2012 előtt, hogy nem állnak ki a buszok a garázsból ilyen-olyan indokkal, és ezért semmiféle retorzióban nem részesülnek. A vasúti közlekedésben előrelépés volt az utóbbi években, illetve hát most már mondhatni, hogy két évtizedben az korszerű elővárosi motorvonatok beszerzése, illetve a budapesti agglomerációban számos viszonylaton a járatok sűrítése, illetve vannak olyan regionális vasútvonalak is, ahol mondjuk kicsit ilyen csiki-csuki helyzetben, hogy néha ritkábban jár a vonat, néha gyakrabban, de az is kiderült néhány vonalon, hogy ez is működhet, illetve van olyan, ahol jelentős fejlesztést végrehajtva, gyakorlatilag egy ócska mellékvonali szolgáltatásból egy színvonalas, európai színvonalú vasút jött létre, gondolok itt például a Szombathely Szentgotthárd vonalra. Utóbbi kérdése válaszolva, tehát, hogy mi az, ami most 2023-ban úgy tűnik, hogy rossz irányba megy. Sajnos Lázár János minisztersége eléggé rossz irányba lökte a vasút ügyét. Gyakorlatilag vagy kirúgták, vagy elüldözték a MÁV-tól, a Volántól és a minisztériumból a legjobb szakembereket, sőt gyakorlatilag a jó szakembereket. A mellékvonalak közül 10 viszonylaton pótlóbuszozást vezettek be, hosszabb menetidővel, jellemzően rosszabb csatlakozással, illetve számos infrastruktúrális és járműállományi fejlesztést fújtak le. Gyakorlatilag a régióban egyedül Magyarország, ahol semmilyen vasúti járműbeszerzés nincsen folyamatban.
És ez miért állhatott elő, ha Lázár miniszterségét emlegeti, mi járhat a miniszter fejében? Tudom, nincsen ott a kabinetüléseken, meg ön is hírolvasóként tud csak találgatni, de mégis a találgatása valamennyivel kompetensebb lehet, mint amilyen.
Nekem személyesen az a benyomásom, hogy Lázár Jánosnak a vasút igazából csak egy púpa hátán, tehát ő ezt nem kérte, legalábbis a külsőleg ez látszik, hogy ő ezzel foglalkozhasson. Igazából már évtizedek óta probléma van a vasúttal, alulfinanszírozottság, rossz szervezés, ez szerencsétlenség is, hogy most ég a dolgozók körmére ez a problémacsomag. Másrészt azt látjuk, hogy a kormányban gyakran szinte napról napra változnak az erőviszonyok. Most az utóbbi időben az autópálya koncessziókra gondolva azt látjuk, hogy az autópályákra, a közútra jelentős forrás van, viszont Magyarország gazdaságilag nincs a legjobb helyzetben, nem jut mindenre pénz, az Európai Uniós források nem látni, hogy mikor jönnek, és így egyszerűen nincs végtelen pénz, nincsen prioritás sem, vasútra nem jut.
Említette, és szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ez egy ilyen évtizedes probléma. Mármint a vasút helyzete, vagy hogy valaki...
Sok évtizedes.
Így van. Hát az évtizedest úgy értettem. Szóval, hogy valaki úgy Isten igazából hozzá merjen nyúlni a vasúthoz, mint a rendszerhez. Ön szerint, és itt megint olyan értelemben kérdezném, amit András is mondott, hogy nyilván ön sem rendelkezik minden infóval, de talán többen, mint mi, vagy bármilyen kívülálló. Miért nem nyúlt hozzá évtizedek óta senki úgy rendszerszerűen Isten igazából a vasúthoz, a MÁV-hoz, a vasúti közlekedéshez?
Régebb óta vasúton dolgozó szakemberekkel beszélgetve én úgy látom, hogy egy olyan bonyolult, átláthatatlan rendszer a MÁV szervezete, hogy azt igazából még a dolgozók és a vezetőség se teljesen látja át.
Ezt egy picit kibontaná, hogy miért ilyen átláthatatlan, mit jelent ez, hogy egy átláthatatlan szervezet?
Igen, van egy központi igazgatóság, ezen kívül vannak az országban, például Pécsen, Miskolcon területi igazgatóságok, ezeknek különböző párhuzamos szervezetei vannak, nem egyértelmű, hogy pontosan melyik munkáért melyik szervezet a felelős. Hallottam vasúti dolgozókat több forrásból arra panaszkodni, hogy ebben az igazgatósági szervezetben vannak olyan személyek, akik még ha értenek és a munkájukhoz nem veszik komolyan, nem kéri rajtuk számon ezt senki, igazából nem végeznek érdemi tevékenységet, cserében vannak olyan ügyek, amik nem pénzkérdést jelentenek, hanem valamilyen szabályozást kéne módosítani, vagy valamilyen operatív üzemviteli problémát megoldani, és mégis évekig tart, mire előrelépés történik.
Tehát ha jól értem, akkor ahhoz, hogy egyébként technikai egyéb ügyekben lehessen mélyreható változást elérni, ahhoz magának a MÁV-nak a céges szerkezetét kellene újra gondolni alapvetően? Például?
Hát igazából ez részletkérdés is, hogy a pontos szervezeti forma micsoda.
A működésre gondolok.
Igen, igazából a lényeg az, mint ahogy a BKV-val történt Budapesten, a MÁV-ról is kellene egy valós állami kontroll, tehát egy olyan szervezet, amely megmondja, hogy melyik vonalon milyen menetrend szerint közlekedjenek a vonatok, milyen szerelvény, illetve hogyha a MÁV a saját hibájából ezt nem teljesíti, akkor annak pénzügyi következménye legyen a cég felé, illetve szükséges esetben a személyi felelősség kérdése is előkerüljön. Tehát például, hogyha a BKV egy klíma nélküli buszt ad forgalomba, vagy nem ad forgalomba egy buszt a menetrendből eltérően, akkor kötbért kell fizetnie. A MÁV-nál azonban ilyen egyértelmű szankcionálás nincsen. Igaz ez a pályaüzemeltetésre is. Volt terv az előző államtitkár idején arra, hogy a MÁV fölé egy komolyabb kontroll kerüljön olyan szempontból, hogy a pályaüzemeltetésre adott forrásokat milyen sebességkorlátozások megszüntetésére használják fel, hogy előnyben részesítsék azokat a szakaszokat, ahol sok problémát okoznak a késések, de aztán a minisztérium változásával ez a folyamat is elakadt. Tehát nem tiszta, hogy például miért költenek a Horthy Miklós-féle kenderesi állomás épületre 100 millió forintokat, miközben annak semmilyen funkciója nincsen az utasok szempontjából. Cserébe a legforgalmasabb fővonalakon is vannak 40-60 km/órás sebességkorlátozások.
Tehát, hogy kellene egy kvázi állami megrendelői oldal, és a MÁV maga meg úgymond legyártaná a szolgáltatást.
Igen, így van. Erre most már nem csak Svájcban és Németországban, hanem Csehországban is van jó példa. Ott nem az állam, hanem regionális megrendelő szervezetek vannak, akik nem is közvetlen jelölik ki a vasúti céget, amelyik a szolgáltatást végzi, hanem közbeszerzést írnak ki. Több viszonylaton volt, hogy nem az állami cég, hanem valamelyik magánvasúttársaság olcsóbb ajánlatot adott, vagy korszerűbb járműveket ajánlott, mint az államvasút. Így az utasok egy jobb szolgáltatást kaptak, mindezt úgy, hogy az adófizetőknek még kevesebbe is kerül. ez Magyarországon is egy indokolt kérdés, hogy miért alaptétel az, hogy a MÁV-START végzi a személyszállítást minden vonalon közbeszerzés nélkül.
Jó, de a MÁV, a vasút az soha nem önmagában áll. A társadalomnak vannak más szempontjai. Említette a kenderesi állomást, nyilvánvalóan az egy szimbolikus lépés, bizonyos társadalmi rétegek szívének ilyen módon próbálnak hízelegni. Más oldalról viszont pedig maga a vasutas társadalom ott van, mint egy hatalmas nagy tömeg, erő. Nyilvánvalóan az utasok és a vasutasok között adott esetben lehet ellentét, és a kormánynak figyelnie kell arra is, hogy mi történik a vasutasoknál. Láttunk már olyat, hogy vasutas szerálykók bénították folyamatosan az ország működését.
Igen, ez így van. Nyilván én kevésbé látok bele, hogy milyen problémái vannak a vasúti dolgozóknak, De az biztos, hogy például a szakember hiánnyal is probléma van. Ugye nemrég volt hír, hogy lehet, hogy az év végére nem marad a mozdonyvezetőknek munkaidőkerete. Tehát igazából mind az utasokat, mind a vasutasokat érinti a hosszú távú koncepció és a hosszú távra előrelátható finanszírozás hiánya. Itt, hogyha megnézzük, hogy Ausztriában mi a helyzet, akkor előre megvan, hogy a következő években milyen projektekre mennyit költenek, már az is megvan, hogy 2040-ben nagyjából milyen menetrend szerint szeretnék, hogy közlekedjenek a vonatok, míg Magyarországon előfordul, hogy egy hétre előre sem lehet tudni. Nyilván bizonytalanság ez a vasutasoknak is, még rosszabb az utasoknak, akik munkába, iskolába szeretnének eljutni. És igen, ott van ez az ellentét, hogy az utasok, akik ennek a hátterébe esetleg nem gondolnak bele, azok a jegyvizsgálón vagy a forgalmistán kérik számon azokat a problémákat, amikről nem is ők tehetnek, hanem az alulfinanszírozottság vagy a rossz szervezettség.
Hát meg ugye tényleg lehet érdekellentét, mert mondjuk az állam, mint megrendelő, abban érdekelt, hogy legyen minél olcsóbb a szolgáltatás, amelyet igénybe vesz. De hát ha már a jegykezelőt említette előbb, az meg ugye egy munkahely, azért valaki pénzt kap a megélhetését, ez biztosítja. Akkor is, hogyha lehetne olcsóbban, hatékonyabban megoldani, mint szolgáltatást, a vonatközlekedést, a másik oldalon megfigyelni kell a társadalmi feszültségekre, adott esetben ilyen módon teremt munkahelyet az államos. Mindezt a terjedelmesebb bevezetőt azért mondtam el, hogy beszéljünk egy kicsikét a szárnyvonalakról. Ugyanis itt is valami hasonló a probléma, és a legnagyobb botrányokat azt hiszem ez kavarta még a 2000-es években, és most is, amikor bejelentette Lázár János az új intézkedés csomagját, ami a vasutakat érinti, hogy először is úgy néz ki, minthogyha üzleti, közlekedési szempontból logikus lépésekről lenne szó, hiszen bezárnak egy szárnyvonalat, lehet, hogy olcsóbban és hatékonyabban tudja kiváltani azt a buszközlekedés.
Vannak ilyen esetek, például a Battonyai vonal a határ közelében végződik a semmiben, az utasforgalom minimális, a teherszállítás nem jellemző, tehát valóban vannak olyan vonalak, ahol ez egy racionális lépés, mégpedig, hogy autóbusszal váltsák ki a vonatot. De olyan vonalakra is került lakat az elmúlt években, illetve nem került lakat, csak a személyszállítást állították le, ahol van például teherszállítás, ilyen komló is. Itt ugyanúgy költeni kell a pályafenntartásra, ugyanúgy ott kell lenni az állomási személyzetnek. Az, hogy éppen a meglévő vágányon a vonat helyett autóbusz közlekedik a párhuzamos úton, az nem egy érdemi megtakarítás. Kértünk ki ilyen témában adatokat, hogy költenek-e a leállított személyszállítással rendelkező, vagyis hát nem rendelkező vasútvonalakra, és igen, vasútvonalanként évente 10-100 milliós összegek mennek el pályafenntartásra, akkor is, ha ott személyszállítás már nincsen. összességében nem tudunk olyan példát mondani az elmúlt 20 évből, ahol tényleg érdemi megtakarítást sikerült volna elérni a mellékvonali személyszállítás leállításával. Ellentétben például most, hogy Komárom és Székesfehérvár között 2 óránkénti közlekedést vezettek be, azt látni, hogy meredeken megemelkedett az utasszám, szívesebben utaznak a gyorsabb vonatokkal az utasok, mint az adott esetben dugóba kerülő autóbusszal.
Lassan elfogy a időnk. Egy utolsó kérdés. Lát arra esélyt, hogy az a negatív tendencia eséskelés, amit a MÁV az elmúlt hónapokban, persze években is produkált, hogy az megforduljon, megálljon, valamilyen pozitív fordulat következzen be?
Sajnos ilyen szempontból én pessimista vagyok. Az elmúlt hónapokban távolították el az utolsó jó szakembereket a MÁV-tól és a minisztériumból. Tisztelet a kivételnek, aki úgymond meghúzta magát, és nem mondott olyan véleményt, ami miatt eltávolítsák, de egyszerűen az egész intézményrendszert annyira leépítették és elüldözték a szakembereket, hogy a következő néhány évben én sajnos nem számítok előrelépésre, de ne legyen igazam.
Nagyon szépen köszönjük Szolai Járónak, a Közlekedő Tömeg Egyesület alapító tagjának, hogy itt volt velünk. Szerintem az utóbbi témákról még fogunk beszélni. A VEKE, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület, vagy
valami?
Igen. Képviselőjével köszönöm szépen, de előtte majd még a Vasutas Szakszervezet lesz a vendégünk.
Köszönöm szépen a megkeresést, viszont hallásra.
Köszönjük.
És ez itt Változatlanul a Nagykép, folytatjuk tovább adásunkat. Vonalban Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot!
Jó napot kívánok!
A felületes szemlélőnek lehetett olyan benyomása az elmúlt években, minthogyha kitört volna a vasutas béke. Ha a 2000-es évekre gondolunk, és a folyamatos gördülő sztrájk, ilyen feszültség, olyan tiltakozás, MÁV start körüli húzavona, ahhoz képest az elmúlt években erről alig szóltak a híradások. Mennyiben felületes ez a benyomás, és mennyiben izzotta a parázs a hamu alatt?
Hát ez egy összetett dolog, ugyanis a vasutasok nem azért nem sztrájkolnak, mert borzasztó elégedettek és boldogok, hanem azért, mert időközben történt a gördülő sztrájk eredményeképpen egy olyan törvénymódosítás, aminél a közlekedési ágazatban, így a vasúton is, többek között szinte lehetetlen sztrájkot tartani. A még elégséges szolgáltatás az gyakorlatilag korlátozza azt a lehetőséget, a sztrájkolókat, hogy teljes egészében élni tudjunk ezzel.
Hát nem úgy bátűntek nekem a vasutasok a 20 év során, mint hogyha nagyon érdekelné őket a rájuk vonatkozó szabályozás. Inkább az volt tényleg az embernek a benyomása, hogy itt olyan kemény emberekről van szó, akik erre fittyet hánynak.
A törvényességre mindig is oda kellett figyelni a szakszervezetnek. Az elmúlt években odafigyelt, most azonban a politika ez a kormányzati időszak alatt módosított szabályokat, törvényt módosítottunk, a törvénykönyveit módosította, sztrájktörvényt változtatott, tehát gyakorlatilag kivette azt a lehetőséget a kézből. Természetesen vasztrájkokat, meg hasonlókat lehet, de egy felelős ilyenben nem viszi bele a saját tagságát.
No, akkor nézzük, hogy mik voltak azok a gondok, amelyek ezen látszat ellenére feszítették a vasutas társadalmat.
Hát első körben az a fajta szintén intézkedés, ez a nagyon tudatosan felépített kormányzati magatartása a munkavállalókkal szemben, aminél először ugye említettem, hogy az MT-t módosítottak, szájtörvényt módosítottak. Ugye ebből következik az, hogy a mai MÁV munkavállalók esetében eddig, ugye, ha kevesebb bérfejlesztést kaptak, annak mindig az volt az oka, hogy akkor a munkaidő mértéke lett csökkent, a napi kötelező munkaidő mértéke. Így egy utazó szolgáltat ellátó mozdonyvezető jegyvizsgáló 7,2-7,4 órát volt kötelező dolgozni, ami elfölött volt, az így ment a túlóra számlájára. Most ezt 2012 után úgy módosították, hogy mindenfajta plusz ellenszolgáltatás nélkül felemelték 8 óra fölé, úgy, hogy még 20 perc az a munkaidőnek nem része, Ennek következtében 8 óra 20 percet kell dolgozni egy vasutas munkájának egy szolgáltat legkisebb. És ezért semmilyen ellenszolgáltatást nem kaptak. Ez volt az egyik. Megszüntették a korengedmény, korkedvezményes nyugdíjazásnak a rendszerét. Ez megint azt jelenti, hogy aki eddig dolgozott, túlórázott, hajtott a cég érdekében, de tudta azt, hogy majd bizonyos évek elteltével előbb, ha elmehet nyugdíjban, öregségi nyugdíjban, mint ez bárki más, akinek nem ilyen nehéz fizikai munkakörülmények között, időjárási körülményeknek kitéve végzi a munkáját, a feladatát. Tehát ez megint egy olyan, ami a munkavállalókat sújtotta, mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül.
Értem, ez mennyiben differenciált a belső világa a MÁV-nak, amiket ön említett, az mennyiben vonatkozik a munkavállalók teljességére, vagy azok az érdekellentétek cégen belül változatlanul megvannak, amelyeket korábban tapasztalhattunk, hogy más a mozdonyvezetők, más a krampácsolók, más az adminisztráció és a többi érdeke, és hogy ezt azért nehéz egy érdekérvényesítés alá szervezni.
Eddig sem volt gond, mi ezt úgy hívjuk, hogy gyűjtő szakszert vagyunk, nekünk váltókezelővel is foglalkozunk kell, az adminisztratív munkaerővel is kell foglalkozunk, sőt a diplomás munkakörökkel is kell foglalkozunk. Ezek egymásra épülő jó rendszert leképeztek, meg volt a sajátossága a szakmai hierarchia, hogy így fogalmazzam, ezért volt valamelyes könnyebb mindig a bér megállapodása tekintetében, hogy ezeket szigorúan figyelembe vettük mi is a bérfejlesztésnél. Most azonban, amelyeket én említettem, ezeknél van a legnagyobb létszámhiány a MÁV ZRT-nél, a vasútvállalatnál.
Az elmúlt időszak, mondjuk hónapok, határozzuk meg így, hát tel is tele van a MÁV-val kapcsolatos problémákkal, mindenféle feszültségekkel. Ezt önök hogyan élik meg? Milyen vannak konfliktusok? Részben hogyan élik meg önök, hogy látják ezeket a problémákat? Részben kérdezem azt is, hogy egyébként gondolom ezek a feszültségek lecsapódnak a vasútnál dolgozóknál.
Eddig kevésbé érintett ez a munkavállalókat. Nyilván voltak olyan szituációk, ami közvetetten érintette, ugye a végrehajtó szolgálatnál, főleg a jegyvizsgálók vannak kitéve, azokból az intézkedéseknek hatásai, amelyeket az utazóközönség érzékelt, vonatkésések és hasonló, ott ugye ment a verbális szidása a vasútnak, mint önmagába, illetve a jegyvizsgálót tették felelőssé, vagy próbálják felelőssé tenni, amiről abszolút nem tett. Egyre nehezebben, mert az a média környezet, amiben most megjelenik a különböző akár politikai összefüggéseket kereső, vitatkozó történet, ez már túlmutat azon, hogy ez begyűrűzik a vasútra is, és igen, frusztrálja a vasutasokat is az, ami most körülöttünk folyik.
És önök ezt egyébként hogy látják, ami önök körül folyik?
Ez egy olyan kormányzati politika, közlekedési koncepció hiányában, ami a zavarost csak még zavarosabbá teszi. És ugye ez az, amit a vasutas munkavállalók is egyre nehezebben viselnek.
Bocsánat, itt egy picit hadd vágjak közben, mert nekem ez elég sokat mondó volt, ez a zavarost még zavarosabbá teszi. Mi volt ez az eleve zavaros állapot? Tehát mihez képest lett még zavarosabb?
Hát azzal lett zavarosabb, hogy nincsen közel már 20 éve olyan átfogó, áthidaló közlekedési koncepció, amit végre kellene már egyszer hajtani.
Előtte volt?
Tervezettebb volt. Azt kell, hogy mondjam, tervezettebb volt, jobban kiszámítható volt. Most meg akár a beruházások teljesen adhok jelleggel indulnak el, előkészületlenül indulnak el, a kormányzat nem biztosítja azokat a forrásokat, amelyek elvárás szinten megjelenik. Tehát ha csak 100 vonat, hogy mire gondolok, 100 vonatot rendelek meg, akkor 100 vonatnak kell kifizetni az összes költségét. Ha 150-et akarok, annak az összes költségét akkor kormányzati oldalról is biztosítani kell. Ez nem történik meg az elmúlt Idestova már negyedik ciklusa lassan.
Előbb 20 évvel ezelőttet mondott, azt pontosan hát, úgy is értette, hogy nagyjából a 2000-es évek eleje óta van ez a fajta tervezetlenség, ugye szervezetlenség?
Itt már nem lehet mutogatni jelen pillanatban, hogy milyen volt az régi rendszernek hasonló, hiszen most már azért valóban 20 éve egy kormány szereplő van, egy pártpolitika
13.
jelenik meg. Igen, és ennek megfelelően én azt gondolom, hogy ezt mindenféleképpen már át kellett volna koncepcionálisan fogni, keresni. Az nem megy, hogy évek óta beszélünk a párhuzamos közlekedésről, létrehozzuk, ideültetünk egy vezérigazgatót, Hoban Jurat, neki lát, majd ezt követően megtorpedozzák azt, hogy Budapest Fehérvár között létrejött egy pályafelújítás, sok milliárdot beleöltek, majd ugyanúgy mellette megy fél óránként Székesfehérvárra busz, azért, mert az ottani agglomerációnak az erős ember azt mondta, hogy menni kell a busznak is. Na, amíg így történnek az ügyek, addig teljesen mindegy, hogy ki lesz a vezérigazgató, mert úgyis csak a kirakatba szidni fogják, és teljes egészében mindennapi munka végzése lesz rákényszerítve, amilyen feladatot kap, azokat kell végrehajtani neki, és nem koncepcionálisan dolgozhat, és nem tervezhet. Ez a legnagyobb baj.
Az előző megszólalunk, aki a közlekedő tömeg szervezetnek az alapítója, azt említette, és ez azért jutott eszembe, mert itt vezérigazgatót meg egyebeket emlegetett, hogy a MÁV-nak a szervezete eleve szerinte átláthatatlan, és mint olyan nem alkalmas vagy mondjuk így akadályozza a korszerűsítést, az átalakítást és egyebeket. Erről mit gondol?
Erről hasonlóképpen vélekedek, már nagyon sokszor elmondtam, hogy az irányítási szint az egy túlburjánzat, sokkal a laposabb szervezetet, laposabb szervezetet kellene létrehozni, túl sok az irányítási szint magyarul. Ha fölül eldől egy kérdés, az nagyon hosszú időn keresztül, több kézen keresztül egy kicsit eltorzítva is jut le a végekhez. Egy forgalmi szolgálattevőre szoktam ezt is példaként mondani, egy szolgálattevőre, aki a vonatok közlekedését irányítja, arra most mondjuk ilyen 14 osztályvezető, főosztályvezető, alosztályvezető és hasonlók irányítják.
Azt is említette előző megszólalónk, és ez kapcsolódik az előző, vagy amit most mondott, hogy egy ilyen BKK-BKV típusú rendszerre volna szükség, ahol van egy állami kvázi megrendelő, és magának a szolgáltatásnak a mondjuk így legyártását végzi a MÁV. Erről mit gondol?
Ennek így kell lenni. Van egy tulajdonosi megrendelés, és van egy finanszírozás.
Ez most nem így van.
És hát most ebben vannak zavarok, így van, így van.
A cégen belüli kommunikációt feszegetném egy kicsikét. Önök milyen helyzetben érzik magukat, amikor érdekegyeztetésről van szó? Azt ugye említette a beszélgetésünk elején, hogy a jogszabályok azok jelentősen megváltoztak, a munkavállalói érdekérvényesítést nagyban nehézzé tették. Ez rányomja a bélyegét a MÁV belső viszonyaira is, avagy azért komolyan veszik őket, önöket a cégvezetők?
Én azt gondolom, hogy a vasút, amik Magyarországon az egyik legerősebbek a szakszertek legnagyobb taglétszámmal bírunk, és így, mivel a szakszertek kénytelenek együttműködni, nincs széthúzás, tagszervezéssel foglalkozunk, meg van versenyhelyzet, de vannak adó időpillanatok, amikor a szakszertek között ez a versenyhelyzet nem áll fel, hiszen mindannyiunknak az az érdeke, hogy minél magasabb bérfejlesztést tudjunk kiharcolni, és azt gondolom, hogy ez nagyon helyes, hogy így van, és ilyenkor össze szoktuk dugni a fejünket, hogy mi az a mérték, amit mi elvárunk megállapodás szintjén. Ma még a fenyegetettségből adódóan azért a munkáltató komolyan veszi a MÁV-nál a szakszerteket, és nagyon korrekt tárgyalásokat szoktunk, eredményes tárgyalásokat szoktunk lefolytatni.
Értem, hogy a bérkérdésre futtatja ki a válaszait, egy szakszervezet szempontjából mégiscsak ez a fontos, de hát mint ezt többször feszegettük már ebben a beszélgetésben, a másik nagy érdekcsoport itt az utazóké, a kettő között ugye pedig lehet feszültség. Mennyiben van önök előtt nem csak a szakszervezeti érdekérvényesítés terén, hanem úgy általában a vasút működése szempontjából külföldi példák, mennyiben látják önök ezeket, és mi lenne az a helyzet, hogyha van ilyen a birtokukban, amikor úgy elégedett lenne a vasút működésével? Van-e olyan példa, mondjuk Európa szerte, amire azt mondja, hogy ez egy ideális állapot lenne, ahova vasútnak el kéne jutni, beleértve a munkavállaló érdekképviseletet is.
Akár a régióban is.
Igen, akár.
Nézzel, ha persze, hát járunk, hogy ne külföldön mi is, és látjuk azt, hogy mi történik körülöttünk. Mindenütt vannak problémák a vasúttal, főleg a létszámkérdés. A francia vasútnak is kell a reklám, hiszen ott is vannak gondok, de a francia vasút ma már azon gondolkodik, legalábbis a szakszerti oldalon most lesz egy konferencia, ahol arról beszélnek, hogy nem szét kell szervezni a társaságot, hanem hogyan lehetne összeszervezni vissza. Ezt, amikor kitalálták, hogy vasúti közlekedés, akkor ezek egymásra jól épülő, kidolgozott, hierarchikus rendszerek voltak. Ezt, hogyha megmozgatjuk és szétdaraboljuk, akkor valószínűleg nagyon sok működési zavar van. Magyarul sok kis király keletkezik, és mindenkinek más érdeke lesz. A startnak teljesen más érdekei lesznek, mint a MÁV-nak. A MÁV mondjuk a vasúti pályahasználati díjból tudja a legtöbb bevételt szerezni, ez a célja, hogy ezt mondjuk emelje. De ez meg van korlátozva, meg van kötve államilag a keze, akkor a pályafelújításra, pályakarbantartásra nem tud elegendő pénzt fordítani. Ezért kellene komplexan egy egészben kezelni. A vasutasok szakszervezete az 2008-ban volt az első privatizáció, a kargó eladását tekintetében, főleg ez volt a legnagyobb, azóta is tiltakozunk, bocsánat, kifejezzük azt a véleményünket, hogy mi ezzel nem értünk egyet, akkor sem értettünk egyet, hogy a tervforozásnak a bevételét vissza lehetett forgatni egy részét a személyszállításra. Ami ugye veszteséges, mert nyilván oda pénzt kell áldozni. Ezt tudjuk mondani, a környező országokban mindenféleképpen én azt gondolom, hogy Svájc az egy olyan etalon, amit soha talán nem fogunk tudni utolérni.
Még egy téma, amit szerintem hát ne hagyjunk ki. Ez az osztrák vasúttársasággal, és az osztrák vasúttársaság és a MÁV közötti konfliktus, a Railjeteknek az úgynevezett levágása a nemzetközi forgalomról, na sikerült kimondanom. Erről mit gondol?
Én azt gondolom, hogy vannak szabályok, megfelelő előírások vannak ilyen esetekre is. Ha ebben a MÁV vezetése, vagy ugye nyilván a MÁV-nak kell az osztrák fél felé megtenni azt, hogy vágányhálózatban beavatkozás lesz, késések, akkor erre rá kell készülni az osztrákoknak is.
Ez egy megoldható, megelőzhető, kifocizható helyzet lett volna?
Igen, ha nem egy gyors azonnali beavatkozásról döntöttek volna.
Mármint milyen beavatkozásról? A pályafelújítás?
Hát ugye a pályafelújítása az történt, hogy holnap meg kell kezdeni a munkát, ahhoz meg nem voltak azok a feltételek még itthon sem biztosítva, hogy megfelelő szakember gárda előkészítsen. Egy ilyen nagymértékű műszaki beruházásnak egy jelentős időszak kellett volna a felkészülésre. Mindennel együtt, ez hiányzott ebből a rendszerből, holnap neki kellett állni és el kellett kezdeni dolgozni. Természetesen az osztrákok tudtak, hogy van késés, és ennek megfelelően ők így reagáltak rá.
Lázár János alaposan ráförmett azokra, akik mondjuk így a rendszeren belül, hát hogy is mondjam, azt jelezték, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan problémák vannak ezzel a gyorsan elindított pályafelújítással, jelezte, hogy tessék megcsinálni a munkát.
Igen, hát ebből ezt következik, hogy akkor lesznek konfliktusok. a munkavégzés során. Az első ilyen konfliktus mindjárt a szomszédokkal volt. De hagyj említsem meg, hogy nem csak ezen a vonalon, és nem csak Ausztriában, hanem Németországban is van gond a vonat közlekedése egész Berlinig, hiszen a csehek is átépítik, arról kevesebb probléma jelentkezik azon a vonal szakaszon, ami Magyarországon, Prágán keresztül Németországban közlekedik vonat. Én azt gondolom, hogy ez egymással jó szembeállítható, párhuzamos, és meg lehet látni, hogy egyikbe is mi a hiba, meg a másikba is mi a hiba. Vagy melyik a pozitívabb, és melyik a negatívabb.
Említette a privatizációt, annak a kezdeti lépéseit Magyarországon. Nem akarom önök lelkében a rettegést elültetni, de Lázár János, aki erőszeretettel tájékozódik a brit pénzügyi kérdések iránt, fordított egy ezzel kapcsolatos Churchill művet is, és ugye a brit vasutaknál volt az, hogy a 96-ban privatizálták az egészet. Fel vannak-e készülve egy nagy arányú privatizációs kísérletre, és mi lenne arra a reakciójuk?
Én bízom benne, hogyha már ezt hozta példaként, akkor a miniszter úr tárgyal, vagy legalább konzultál a brit közlekedési miniszterrel, és rájön arra, hogy ők annyira túlszaladtak a privatizációba, hogy még a vonat nemeket is külön, mozdony nemeket is elnézést kérek, a mozdony nemeket is külön privatizálták, külön volt a villanymozdony, és külön volt a dízert, azt egy másik cégnek passzolták át, hogy ez működőképtelen, ezért ők az összerakás irányában döntöttek időközben a szétprivatizációt követően. Tehát azért itt vannak olyan nemzetközi tapasztalatok, amelyeknek az útján, amelyik járhatatlan, nem kellene elindulnunk. Az egyik legnagyobb baj az, hogy amelyikről mások már visszajönnek, azon mi akkor kezdünk el menni.
Ez azt hiszem, hogy ez nagyon sok mindennel így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Meleg Jánossal, a vasutasok szakszervezetének elnökével beszélgettünk.
Én is köszönöm szépen, viszont hallásra.
És ez itt újra a Nagykép, Németh Róberttel és Hont Andrással. Az előző két beszélgetésünk a vasutat érintette, ez ugye a témája a mai műsorunknak, és nem nehéz kitalálni, hogy miért választottuk ezúttal ezt az egyébként szakmánkba legkevésbé sem vágó témát, minthogyha hirtelenjében kitört volna a vasúti katasztrófa az országban, ha csak a híradásokat figyeljük, nem?
Igen, bár egyébként az, hogy vonatok késnek, hogy a MÁV nincs jó állapotban, hogy a MÁV által nyújtott szolgáltatás az nem jó, vagy van, ahol látványosan fejlődött, de van, ahol meg látványosan nem fejlődött, sőt van, ahol visszafejlődött, bizonyos vonalakat ugye bezártak. Az már régóta téma, csak mintha valahogy így, hogy szokták azt mondani, kumulálódott volna ez az egész.
Igen, erről
kumulálódott és kulminálódott.
Erről szólt az előző két beszélgetés, hogy ami az újságolvasó számára az békés időszaknak tűnt, az a kérdéssel foglalkozók, hát, illetve ahogy... a benne dolgozók számára az egy folyamatos problémákkal terhes időszak volt. De mindezt én azért feszegetem, mert hogy nekem alapvetően más élményeim vannak a vonatközlekedésről, mint azok, akik mondjuk az elmúlt 30 évet végig vonatozták. Én ezt ilyen szakaszosan tettem, életemnek vannak olyan részei, amikor sűrűn vonatozom, és akkor van olyan, amikor évekre úgy alakul, hogy egyáltalán nem szállok vonatra, és azt hiszem, hogy a 2010-es évek eleje az egy pont ilyen időszak volt, 2000-es évek vége, 2010-es évek
eleje. Mellékvágányra mentél.
Mellékvágányra mentem, így van, és aztán utána újra elkezdtem sűrűbe, és rácsodálkoztam rengeteg új szerelvényre. Tehát olyasmi, ami lehet, hogy aki benne van, és folyamatosan követi a beszerzéseket, meg a fejlesztéseket, azok számára ez nem egy szembetűnő jelenség, számomra az volt.
Hát figyelj, én nem mondom azt, hogy ilyen vasúti nagy fogyasztó vagyok, de azért úgy mindig viszont folyamatosan utazom vonaton. Egyébként nagyon szeretek vasúton ülni, egyrészt szerintem egy nagyon jó közlekedési forma, nagyon jó bámulni ki az ablakon és nézni a tájat, meg olvasni, mindegy, szóval szerintem ez egy nagyon jó dolog vasúton utazni, És tényleg vannak nagyon jó...
Nem tudok rágyújtani.
Nem tudsz rágyújtani? Jó, hát sajnálok. De hogy vannak nagyon jó viszonylatok, meg tehát vannak jó szerelvények, jó, valahova jó utazni, és van, ahol meg tényleg ilyen nagyon kínos. Vagy ilyen kellemetlen. Nem, tehát igazából azért, mert azt a minimum, tehát nem tudom milyen luxus szolgáltatást várnám el, vagy várnánk el, de hogy van, ahol tényleg a minimálisnak sem nevezhető, vagy minimálisnak nevezhető sincs meg.
Hát jó, akkor nézzük.
Szóval nagyon vegyes a kép, nem lehet azt mondani, hogy azt nem mondanám, hogy a MÁV az úgy, ahogy van, egy ilyen rettenetes szörnyű dolog. Nagyon vegyes a kép.
Jó, hát ez amit ugye az előzőekben próbáltunk feszegetni, de hát most majd nézzük meg akkor egy
tovább kicsit. Feszegetjük.
Tovább feszegetjük madártávlatból ezt az egészet.
Még egy dolgot, bocsánat, amikor mondtad a téma, mondtad, hogy van, akiknek ez ilyen nagyon nyilvánvaló téma, van, akiknek nem. Ugye amikor mi is témát választunk, akkor olyan témát választunk, és a MÁV is így jött fel, ami úgy átüt egy inger küszöböt, és a MÁV-nak az utóbbi hetekben, hónapokban a léte, vagy a vele kapcsolatos ügyek azért átütötték.
Hát nem feltétlenül így választunk témát, lehet, hogy úgy, hogy át kéne, hogy üsse, és nem üti át, ez a téma választás.
Igen, de vannak olyan eset, tehát ilyen típusú ügyekben, tényleg amikor nagyon látszik, hogy valahol ügy van, akkor, és itt úgy látszott, hogy...
Hát, mert valószínűleg az is van. No, hát akkor nézzük majd a VEKE képviselőjét. Következő vendégünk pedig Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Jó napot!
Két beszélgetést folytattunk idáig, elsősorban vonatközlekedésről, de hát ugye általában a közlekedést is érintette, mármint a közösségi közlekedést. Az volt a kiinduló alapunk, hogy minthogyha a mostanság megsokszorozottak volna a problémák a vasút házatáján, de mindegyik beszélgető partnerünk azt mondta, hogy az elmúlt éveknek a viszonyai azok csak egy ilyen látszat békét jelentettek. Igazából a problémák, amelyek most, minthogyha a magyar nyilvánosság nyakába zúdultak volna, azok végig megvoltak. Önnek mi erről a véleménye?
Az, hogy igazuk van. Ha úgy tetszik, csak most borult ki a bili.
A hamu alatt izzott a parázs.
Tehát a problémák gyűltek, erősen gyűltek, és ez valószínűleg most csordul csak túl. Most
érzékelte
a közvélemény is. Hát a vasút azért mindig is egy nagyon érdekes terület volt. Egyrészt egy kádertemető, másrészt egy állandó pénznyelő, ugyanakkor pedig egyfajta büszkélkedésre okot adó, ugye, fejlesztésekkel, itt csatlakozunk a fejlett világhoz, tehát mindig egy ilyen húzó dolog volt vasúti közlekedési fejlesztéseket csinálni. Tehát ez a kettősség, ez mindig jelen volt. Bizonyos beruházásokba számolatlanul ömlik a pénz, ugyanakkor a fenntartásra és az üzemeltetésre nem mindig, de azt is lehet tudni, hogy hát a MÁV-nál kevés, nagyon csúnya szó, hatékonytalanabb cég létezik, tehát azért minden egyes költségvetési forint, amit ebbe az ágazatba teszünk, hát az kevésbé hasznosul. Sokáig ezt elfette például az új járműveknek a beérkezése. Ez tényleg egy nagyon komoly minőség javulást eredményezett, de én azt gondolom, hogy mára hozzászoktak az utasok ehhez a színvonalhoz, és akik vonaton utaznának, azok ma már elvárják például a légkondicionálást, meg a wifi-t, meg az ilyesmit, ami mondjuk még egy 10-15 évvel ezelőtt még egyáltalán nem volt egy általános elvárás. Akkor csak annyi volt, hogy csak vigyenek el a célomig. Ma már ez egészen más szintet üt meg, és éppen ezért drágább is ennek a rendszernek az üzemeltetése, ami önmagában nem biztos, hogy baj, ha tudunk rááldozni annyit, amennyit kellene.
Ezen vitatkoztunk egymással, nekem jó sok évig kimaradt a vonatközlekedésből az vonatközlekedés az életemből, és az elmúlt évek azok úgy alakultak, hogy jóval gyakrabban utaztam vonaton, és én rácsodálkoztam egy csomó vonalon arra, hogy milyen szerelvények vannak, és nem érintett rosszul ez az élmény. Robi, aki meg folyamatában inkább volt a vonatközlekedésben otthon száma, és így együtt nőtt és öregedett vele. Számára ez a változás annyira nem volt feltűnő, és sokkal inkább látja azokat a helyeket, például van most Lajos Mizsei járaton éppen Kőbányára jön be, hogy az milyen állapotban van.
Illetve itt az előző két beszélgetés, meg az egymás közti beszélgetésünknek egyfajta ilyen zanzája volt, hogy nagyon vegyes a kép a vasúton. Vannak bizonyos szolgáltatások, amik nagyot fejlődtek, vannak bizonyos vonalak, amik nagyon jól néznek ki, vannak bizonyos vonalok, amik nagyon nem néznek ki jól. És a másik tanulsága az előző két beszélgetésnek, hogy a MÁV-nak a rendszere sem alkalmas, vagy kompatibilis azzal, hogy valamilyen igazi mélyreható változás bekövetkezzen. Ez mennyire pontos, ez a kicsit bonyolultnak tűnő összkép?
Nagyjából helyes, tehát vannak olyan részei a szolgáltatás csomagnak, amelyek azért európai színvonalúak, és vannak olyanok, amelyeket mondjuk a Balkán is kikérne magának. És hogy nem áll össze ez az egész egy rendszerré, kvázi ilyen fejetlen csirkeként rohangál mindenki, és próbálja üzemeltetni azt, amit egyre kevésbé lehet üzemeltetni. Hiányzik a rendszerből egy országos központ, és ezt most nem csak a vasútra értem, hogy általában a közlekedés szervezésre. Ezt valamiért az aktuális kormányok soha nem akarták létrehozni, és azt gondolták, hogy majd az üzemeltető vállalatok ezeket a kérdéseket megoldják. De én azt gondolom, hogy Budapesten sikerült bebizonyítanunk, hogy nem ez a helyzet. Mert egy üzemeltető vállalatnak, főleg ilyen hatalmas cégnek, és saját önérdekei vannak, olyan, mint egy élőlény, ami saját maga érdekeit próbálja érvényesíteni, és ez sokszor ellentétes, például az utasok érdekeivel sokszor ellentétes magának az államnak az érdekeivel is. Úgyhogy a politikai szint az autópályák fejlesztésén és repülőtéren túl közlekedéssel foglalkozik. Ez több évtizedes probléma. A szakmai megoldás megvan erre, de a szakmát soha nem hagyják érvényesülni. Másfél-két évente jön valami új komisszár, akinek a bűbérbirtokának adják oda ezt a területet is, ez más területeken is így van, és akkor ő megpróbálja megvalósítani magát, úgyhogy köze nincs hozzá, és nem ért hozzá.
Mondaná neveket ezzel kapcsolatban?
Mindegyik, aki eddig miniszterként, államtitkárként, vezérigazgatóként, stb. Szerepelt, azoknak a döntő része az ilyen politikai kinevezet volt, és még akkor sem adatott neki elég idő, ha egyébként jól csinálta volna a dolgát, mert nem ez a rendező elv, hogy hogyan végzi valaki a munkáját, hanem az, hogy az ő felső politikai kapcsolata éppen hogy áll a hatalmi harcban. Tehát ha ott valaki elbukik, akkor az emberei is buknak vele együtt, és akkor jön egy másik csapat. Láttunk már ilyet bőven. És hát ezért is nem jutunk egyről a kettőre.
Valószínűleg mániám, mert most már harmadszor kérdezem ebben az adásban, hogy nem 10 éves, de inkább 20-30 éves probléma a MÁV átszervezésnek vagy rendszerszerű fejlesztésnek az elmaradása. Miért nem történik ez meg gyakorlatilag az elmúlt 30 évben semmikor? Mit kellene beletenni a rendszerbe ahhoz, hogy valamilyen igen jól látható változás legyen? Rengeteg pénzt, vagy a MÁV-nak a egyetlen közösségi közlekedésnek a szervezetét kéne gyökeresen átalakítani? Hogy minek kéne történnie?
Én nem szeretnék ezekbe a részletekbe elmerülni, mert ez túl könnyű megoldás lenne. Valójában rendszert kellene váltani. Ezen a területen nem történt rendszerváltás. Még mindig ugyanazok a struktúrák vannak, mint a szocializmusban. A MÁV még mindig egy szocialista nagyvállalat. És a jelenlegi politika még inkább központosítja ezt. Ugye visszahozzák gyakorlatilag a MÁV-aut rendszert, ami 50-es, 60-as évek rendszere. Tehát igazából visszafele megyünk a múltba.
Ez mi is az a MÁV-aut rendszer, ha esetleg valaki hallgat az adást, és nem tudja, mi ez?
Hát, hogy a vasúttársaság üzemelteti az autóbuszvonalakat is. Uh-huh. Ugye ebből kijöttünk, amikor a volánt létrehozták a Volán cégcsoportokat, és most visszafele központosítás van. Először a Volán társaságokat volt belőlük 20-valamennyi, csináltak belőle 6-ot vagy 7-et, most 1-et, és azt az egészet is belerakták a MÁV-ba.
Hogy néz neki egy...
Egy döntési folyamat az a, mondjuk, hogyha a Volánnál szeretnének valamit csinálni, akkor 3 hónap mire a Volán igazgatóságáig eljut az ügy, és akkor a Volán igazgatóság valamit dönt, és akkor újra kezdődik ez az ügy a MÁV igazgatósággal. Most el lehet képzelni, hogy milyen hatékonyan folynak ilyenkor az ügyek. Túl sok a döntési szint, és egy ilyen tényleg egy giga felhízlalt szocialista nagyvállalat.
De hogy néz neki egy nem szocialista nagyvállalatszerű MÁV az ön felfogása szerint, vagy az ön elképzelése
nagyjából,
szerint?
Nagyjából úgy, ahogy a Budapestet átalakítottuk anno. Van egy közlekedésszervező, aki megrendeli a szolgáltatást, és vannak szolgáltatók, és itt a többes száma fontos, tehát hogy nem egy van, hanem többen vannak, akik, tehát vannak ugye pálya, itt bejön a pályaüzemeltetés része, az lehetne egy ilyen magyar közútszerű, magyar közút, magyar vasút, oké, ez állami alapinfrastruktúra, de onnantól kezdve annak semmi köze nincsen ahhoz, hogy milyen vonatok járnak rajta. A teherforgalmat tudnám ilyennek mutatni, az teljes piacnyitás van, nincs állami teherfuvarozó, amit sokan nagyon sajnálnak, na de ettől működik a dolog. És ugyanezt kellene megtenni a személyszállításban is, bizony be kell engedni külső tőkét, tehát ez a pénzt kell beletenni dolog, ez ugye Budapesten úgy működött, hogy a buszpiac lett megnyitva, és bejött magánszolgáltató. És
hozott magával új járművet. Egyébként ön a harmadik ember 3-ból ebben az adásban, aki ezt a BKV-BKK típusú verziót említi.
Nem véletlenül én is ezt javasoltam, hiszen a BKK létrehozásában én is tevékenyen közreműködtem annak a elég szűk kétfős csapatnak a tagjaként, aki ezt az egészet kitalálta. És aztán tulajdonképpen egy csoda az, hogy ezt az akkori politika egyáltalán átengedte, rengeteget kellett győzködni erről a politikát, hogy ez egy jó dolog.
Mik voltak az ellenérvek? Miért volt ez nehézség? Miért nehezen ment át?
Miért kell ehhez két cég? Miért nem elég egy cég? Hát azért...
Erre önök?
Az egyszerű válasz az, hogy ez a két entitás az asztal két ellentétes oldalán ül. Az egyik a megrendelő, a másik a szolgáltató. Hogyha ezt a kettőt összerakjuk, abból sok jó nem fog kijönni, leginkább sem az utasok, sem az államkassza számára. Az egyik oldal az államot, mint megrendelőt, és a közt képviseli, a másik oldal pedig egy szolgáltató, aki egy nyereségorientált valami, teljesen másképpen működik. Tehát ők valójában teljesen mást akarnak a rendszerben. Ha ezeket összetesszük, mint ahogy annak idején egy BKV-s vezető fogalmazott, most itt mondok valamit, utána fogom magam, átülök az asztal másik oldalára, és letagadom. És ebből a helyzetből kellett kimászni, mint az látható, a budapesti közlekedési rendszert sikerült jóval magasabb polcra helyezni. Én azt gondolom, kevesen vitathatják, hogy ez a megoldás sikeres és működik, minden nehézség és minden apró elbaltázás ellenére is. Valami hasonlóra lenne szükség máshol is. Kicsiben megcsinálta ezt Kecskemét például, és máshol is vannak erre kezdeményezések, de országos szinten is szükség lenne arra, hogy a havária helyzeteket kezelni lehessen, a pótlásokat kezelni lehessen, hogyha ezek az előre tervezett felújítások történnek, akkor át lehessen terelni a forgalmat innen-oda, és erről az utazóközönség megfelelően tájékoztatva legyen, és azutána a végrehajtásban is legyenek olyan kollégák, akik meg ehhez értenek. Hát azt egy szerencsétlen MÁV diszpécsertől nem lehet elvárni, hogy 5 telefonban van benne, és próbálja azt elérni, hogy legalább menjenek a vonatok, és még az utasokat is tájékoztassa, mert erre egyszerűen nem biztosítanak embert, mert minek az. Pontosan azért, mert ő neki egészen más a feladata, és egészen más oldalról nézi ezt az ügyet. Nincs igazából megrendelői szerep, megrendelői felelősség, nincs gazdája ennek az ágazatnak, és itt ebben nagyon sok részletet bele lehetne venni. Adhok politikai döntések születnek, amik aztán másfél-két év múlva egy személycsere után visszavonódnak, megint jönnek remek új ötletek, amikre kidobunk milliárdokat az ablakon, azok aztán persze ugyanúgy mennek a kukába. Ez egy hosszú távú ügy. Itt nem lehet egyik évről a másikra eredményeket felmutatni, ezért ez nem egy hálás telep a politika számára, nem véletlenül nem tartják olyan fontos ágazatnak, mint bármi mást, amivel gyorsan lehet sikereket aratni.
Amikor egy központról beszélünk, akkor valamiféle komplex látásmódot hiányolunk. De a vasút, a közlekedés az még ennél is egy komplexebb kérdés, hogy minthogy pusztán a közlekedés kérdésére tudjuk szűkíteni. Előző beszélgető partnerünk a Vasutasok Szakszervezetének elnöke volt. És nyilvánvaló az is, hogy itt nem csupán arról van szó, hogy van egy vállalat, amelynek el kell látni az utazó közönség igényeit, és az államnak, mint megrendelőnek az igényeit teljesítenie kell, hanem a MÁV a közel 60 ezer alkalmazottjával a legnagyobb munkáltatója az országnak. Abban az esetben, hogyha mondjuk a hatékonyság, ami megrendelő és adott esetben utazói igény lenne, könyörtelenül végig vitelre kerülne, hogy ilyen szép magyarsággal fejezzem ki magamat, az ugye sok esetben állásvesztéssel járna, amelyet az államnak viszont szociális segélyben vagy más módon kéne pótolnia. Tehát, amit ön szocialista nagyvállalatként emlegetett a MÁV esetében, annak fenntartása mellett nyomós gazdasági érvek is állhatnak. Ugye? Ezt először jussunk el eddig a pontra, hogy ez erről...
Szerintem ez ma már nincs így.
Mert?
Komoly munkaerőhiány van a vasútnál is, az összes közlekedési ágazatban, és nem csak a közlekedési ágazatokban. Lasszóval fogják az embereket. Tehát ez az érv, hogy akkor most itt munkahelyek fognak elveszni, ez nagyon-nagyon durván nem áll már meg. Épp az ellenkezője az igaz, hogy alig lehet találni munkaerőt, és itt ugye nem arról van szó, hogy segédmunkásokat lehetne felvenni a vasúthoz, hiszen itt minden egyes munkahelyen nagyon komoly képzést kell előtte elsajátítaniuk az embereknek, és hát erre rengeteg időt kell szánni. Hát ahhoz, hogy egy tanoncból lehessen valakit ki lehet küldeni, sarúzni, vagy váltót állítani, vagy hogy forgalmista legyen, vagy bármi komoly, ugye biztonsági rendszereknek a részét képezik ezek az emberek a munkakörükben, ahhoz több éves képzés kell. És ilyen embereket nem lehet csak úgy leakasztani a polcról, mint mondjuk gyári munkásokat, akiket csak be kell tanítani. Az a vasútnál nem így működik. Tehát ez egy sokkal bonyolultabb ügy. A megoldás nyilván a digitalizáció, ami nagyon-nagyon lassú léptékben halad, mert bizony a munkaerő hiányt, és főleg a szakképzett munkaerő hiányát, és itt most már egyre inkább mérnökökről beszélünk, akikre szükség van, azt már csak nagyon komoly digitalizációs fejlesztésekkel lehet valahogy kompenzálni. Nyilván a vonaton utazó kalauz az nem ebbe a kategóriába tartozik, de sokszor marad el úgy vonat, nincs rá kalauz. Tehát nem arról van szó, hogy itt bárkinek a munkahelye veszélybe lenne, éppen ellenkezőleg a szakszervezet kifejezetten nagyon komoly akupozícióban van, mert senkit nem mernek elküldeni, még azt se, aki egyébként el kellene, mert mondjuk alkalmatlan. Mondjuk például az a kedves forgalmista, aki matrészegre itta magát, és ezért fél napig nem volt közlekedés az egyik vasútvonalon.
Hősünk.
Tehát, meg volt egy üveg
vodkát. Igen, úgyhogy a...
De hogy, most hogy, akkor, hogy ha hívták, nincs, hogy akkor... hívták őt? Guncsef? A három testőr Afrikában?
Gorcsev?
Nem.
Akkor nem tudom.
Aki a...
Nem tudom, de ez inkább egy ilyen 60-es, 70-es évvel egy cseszlovák film.
Matrészeg állomás főnök a... aki aztán Igoriban a nem létező vasutaknak a nagyon is létező állomását irányította. Na mindegy, majd megnézzük.
Megvalósult rejtőjelő.
Most, hogyha ő is nyilván azért van, maradt eddig is a helyén, valószínűleg mindenki tudta, hogy nem veti meg az italt, nem volt helyette más.
Nekem azért nem úgy tűnt az előző beszélgetésből, mint hogyha olyan komoly alkupozícióban lenne jelen pillanatban a szakszervezet, és nyilván valamint ön említ, mint munkaerő hiány, az a MÁV egészére vonatkozik, és nem a minden munkakörre. Tehát úgy nyilvánvalóan...
Szerintem lassan minden... Jó, valószínűleg az igazgatósági adminisztratív munkaerőre nem vonatkozik, de akik kint vannak a terepen, ott mindenhol nagyon súlyos munkaerőhiány van. Mozdonyvezetőtől, kalauzon át forgalmistáig és váltókezelőig. Nem tudok olyat, olyan területet, ahol felesleg lenne, és ahol ne lenne, ne tudna a MÁV azonnal fölvenni, akár több tucatnyi, vagy több száz embert is. Mert lassan ugye pont azzal is indokolták bizonyos vasútvonalak bezárását, hogy nincs ember. Tehát nem is a megtakarítással indokolták, hanem az ember hiánya.
Egy pillanatra még visszakanyarodnék a BKK-BKV ügyhöz, mert hogy ott meg akartam volna kérdezni, hogy, de most akkor megkérdezem, hogy ha ez Budapesten összejött, volt belátás, persze mondta, hogy ez nagy harcok árán tudott csak megvalósulni, de ha mondjuk volt erre belátás végül, és egyébként a gyakorlat azt mutatja, hogy ez működik, vagy legalábbis jelentősen javít a szolgáltatáson és a működésen, hogy akkor ez miért tűnik e pillanatban reménytelennek, hogy a MÁV-nál egy ilyenfajta változtatás átmenjen?
Mert ez politikai kérdés, ugye politikai hát, kormányzás.
Gondolom a budapesti reform vagy változtatás is politikai kérdés volt. Én legalábbis ez nekem, nem elég, nekem ez nem tűnik elégséges válasznak.
Értem, de az akkor is egy politikai döntés volt, és visszatekintve kisebb fajta csodának látom, hogy ezt sikerült akkor keresztül vinnünk.
Ja, hogy azt érzi inkább, azt igen, érzi inkább, az idézőjelben rendszerhibának.
Hát a...
Vagy anomáliának inkább mondjuk.
Törés a Matrixban. Tehát igen, ott sikerült egyszeresen túllendülni, és azóta sem sikerült.
De itt tehát vannak azért... komoly erők, lobby csoportok, nem tudom, érdekek, amik amellett vannak, vagy amik visszatartják ezt a gyökeres változást?
Inkább csak az érdektelenség látszik, és a meg nem értés. Tehát én még emlékszem egy olyan sajtótájékoztatóra, amikor még Lázár János még ilyen mindenható miniszterelnök helyettes volt, és kormányinfón valami vasúttal kapcsolatos kérdést kapott, és annyi volt a válasz, hogy az valami vasút, akkor Ilona, majd Ilona megoldja, kész. Ennyi volt a politikai reakció, Távi Ilona volt akkor a MÁV elnök vezérigazgatója. Tehát a politika ezt az egész kérdéskört letolja magáról, hogy probléma van, hogy meg kell valamit oldani, nem érdekli.
Egyik előző megszólaló azt mondta, hogy Lázár Jánosnak a MÁV az csak púpa hátán.
Azt hát szerintem most már ő is kezdi talán így gondolni, hogy itt azért csúnyán megégetheti magát, és egyre több jel utal arra, hogy hibát követette, amikor lecsapott erre az ágazatra, hogy ő majd ez is az ő portfóliójába tartozzon, és a hírek szerint némileg vissza is kíván vonulni erről a területről, és majd csepregi miniszterhelyettes urat tolja majd előtérbe, mert jönnek a választások, és hát az arc él, az nem sérülhet.
Hát szerintem azért már túl vagyunk időközben, megnéztem csak is kizárólag azért, hogy senki se szenvedjen valamiféle hiányt azzal kapcsolatban, hogy hogyan is hívták a három testőr Afrikában az állomás főnököt, Vasilics Fedor Emanuel, aki anyai ágon a bolgár guncsefekkel állt rokonságban. Ők egyébként...
Na már megért.
Hagymakereskedők voltak Várna mellett, a következő párbeszéd hangzott el. Beszéljen világosan, mert megjárja. Uram, ha ez nem világos beszéd, akkor mit fog szólni egy óra múlva? Most 7:15 van, 8 órakor 8 óra 20-kor tök részeg leszek, és minden kérdésre népdalokkal felelek. Ezt ilyen pontosan tudja? Vasútnál első a pontosság. 7 óra 30-kor indul egy teljes üveg, ennek csatlakozásával a 8-20-as pálmaborhoz. 9 órakor befut egy személy. Miféle személy? Egy arab nő személy, elágazó italkeveréket hoz kétféle pálinkából.
Hont Andrást hallották Rejtő Jenőt felolvasni. Szerintem András, neked ilyen hangos könyvekkel kéne foglalkoznod.
Így van. De térjünk vissza a vasúthoz, mégpedig a elágazó italkeverékeken túl. Amit én próbáltam itt előbb feszegetni azzal kapcsolatban, hogy ez mégis egy komplex terület, országos foglalkoztatási kérdéseket éppen ugyanúgy figyelembe kell venni, mint az utazók igényeit. Szóval ez a fajta komplexitás szerintem határozottan igaz arra a kérdésre, ami most ismét a figyelem középpontjába került, nevezetesen a különböző gazdaságtalannak tartott szárnyvonalak kérdésére. És bevallom azt, bár nem lennék köteles bevallani, mert egy büdös szót nem szóltam erről az elmúlt 15 évben, tehát nincsen mivel szembesíteni, de mégis a korrektség úgy kívánja, hogy elismerjem azt, hogy ebben a kérdésben az én véleményem az változott. Pont a hatékonyság miatt én annak idején, amikor még az előző kormány a 2000-es évek végén szárnyvonalakat kezdett el bezárni, úgy gondoltam, hogy ez egy üdvös dolog is lehet, veszteséges ágazatokat minek tartson fenn az állam közpénzből, lehet pótolni a közlekedést más módon. De most már úgy látom, hogy azokon a helyeken, ahol megszüntették a szárnyvonalakat, egészen drámai, demográfiai, infrastrukturális és egyéb változások történtek rossz irányba. Erről ön mit gondol?
Hát azt, hogyha valahonnan elveszük a vasutat, akkor olyan alapinfrastruktúrát veszünk el, mint hogyha a vizet vagy a gázt vagy ilyesmit vennénk el, az a környék gyakorlatilag halára van ítélve. És el fog néptelenedni. Mi ezt nagyon régóta mondjuk, és hát azért sikerült részben visszacsináltatni a rendkívül hibás intézkedéseket, hogy a hallgatók is értsék, szóval a márnak a vesztesége nem a mellékvonalakon képződik, mert azokra úgyse költ egy vasat se, tehát gyakorlatilag alig van kiadása rá. A veszteség nagy része elsősorban hegyeshalmi fővonalon keretkezik, mert az egész rendszernek a működése az súlyosan veszteséges. Igazából nem oszt, nem szoroz, hogy ezek a vasúti mellékvonalak vannak-e vagy nincsenek. Az ég egy adta világon semmit nem jelent, hogy most az a pár vonalon, az a pár vasutas ott néhány bézével fényesíti a sineket, sőt, abból a szempontból még jó is, hogy kevesebbe kerül a kis simbuszt járatni ezeken a vonalakon, mint utána vasútőrök előriztetni a pályát, hogy ne lopják szét. Hát ez a harci helyzet.
És kiderült az, hogy a busz az nem tud mindent pótolni, ami a vasút esetében adott. Például mondjuk, ha miközben a környezetvédelmet meg az egészséges életmódot hangsúlyozok, mondjuk biciklit szállítani a buszok döntő többségén nem lehet.
Így van, ez is egy olyan szolgáltatás, amit a vasút tud nyújtani elsősorban, bár most sürgősen kiadták egyébként az utasítást, hogy 20 darab autóbuszra szereljenek ilyen biciklitartót, remek lesz, tehát a menetidő tartása kapcsán kiváló megoldás lesz majd, de hát ugye be kell bizonyítani, hogy a döntés helyes volt, hát nem fog sikerülni. Ezek a mellékvonalak egyébként valóban van közöttük olyan, ami valószínűleg nem menthető. Ezek tudni kell a fejlődés történetüket, meg hogy ez hogyan képződtek. A döntött többségük az valamilyen gazdasági vasút volt, és valamilyen mezőgazdasági termény szállítására épült alapvetően, és nem az volt a lényege, hogy városokat kössön össze egymással. Tehát ma már nem erre vezetnénk a nyomvonalat, hogyha vasutat építenénk. Ráadásul akkoriban, ugye itt az 1900-as évek elejéről, illetve még régebbről, 1800-as évek végéről beszélünk, különböző birtokok voltak, és volt, aki átengedte a vasutat a birtokán, volt, aki nem. Akkor, aki nem, azt ki kellett kerülni, és ezért olyan kanyargós néhány vonal, illetve volt egy olyan törvény, amely ez a hívekre, helyi érdekű vasutakról szóló törvény, amelyik csak bizonyos vonalhossz után nyújtott állami támogatást. Ezért sokszor fölöslegesen kanyarogtatták a vonalakat, hogy a megfelelő hosszot elérjék, és ez örökségként ez rajtunk van. Egy már akkor is, építésekor is rossz és gazdaságtalan és fenntarthatatlan állapot képződött nagyon sok vasútvonal esetében. Ahol még viszonylag ez működőképes, ott is előfordul, hogy mondjuk mára már rossz helyen van a megálló. Mert a település másik irányba fejlődött. És a falu szélén levő vasúti megálló, ahol maximum a sárba lehet leszállni naponta kétszer, nyilvánvalóan nem egy vonzó szolgáltatás, mikor az autóbusz meg megáll mondjuk a templom előtt, ami a falu közepén van. Tehát vannak olyan helyek, ahol nem működőképes ez, de bizony vannak olyanok, ahol igen. És ez utóbbiakra fókuszálni kellene. És például a magyar falu programban egy csomó vasútállomás megújult. Az épületeket magukat nagyon szépen megcsinálták rengeteg helyen. És a vasutat hozzá nem csinálták meg, sőt olyan vasútvonalat is bezártak, ahol az előző napon adták át a vasútállomás épületét. Ebből is látszik, hogy természetesen így semmilyen szakmai elképzelésről nem volt szó. Ezek hirtelen jött politikai ötletek.
Hát meg el kellett költeni valaki, az uniós pénzt, gondolom.
Ezekre soha nem került uniós pénz.
Az épületekre uniós, nem?
Hát nem igazán. Nem, mert a vasút fejlesztés az egy olyan műfaj, ahol az uniós pénzeket is bizony nagyon komoly megvalósíthatósági tanulmányok és egyéb dokumentumok mentén adják, adták eddig is. Az uniót egyébként különösen nem érdekli a magyar vasúthálózat, őket csak a tranzit útvonalak érdeklik, és az, hogy minél gyorsabban át lehessen rajtunk menni. Tehát nem az a fontos az unió számára, hogy magyarok hogy utaznak, hanem hogy az árufuvarozással mi történik, ők arra koncentrálnak elsősorban, és ezért vannak ezek a nagy koridorfejlesztések. Leginkább gyorsan át szeretnének rajtunk menni, mások az ő szempontjaik is.
Ha már a tranzitot említi, akkor nyilván megkérdezzük öntől is, hogy mit szól az Osztrák Vasúttársaság és a MÁV konfliktusához?
Nem tisztem a MÁV-ot megvédeni, de ebben az esetben itt az osztrák volt a hunyó. Nagyon úgy néz ki, hogy csak megpróbáltak kihasználni egy helyzetet. Azzal, hogy tehát az osztrák is komoly belső problémákkal küzd, az osztrák vasút. Komoly késések vannak, az egyik magán vasúttársaság pont azzal reklámozza magát az osztrák tévékben, hogy ők pontosak, míg az állami ÖBB megkésik. És itt most egy remek lehetőséget látott arra az osztrák állami vasútárság menedzsmentje, hogy részben a magyarokra tolja a felelősséget, azért megkésnek a railjetek. Nagyjából ennyi, erről van szó, mivel a menetvonalak kialakítása az hosszú tárgyalások eredménye. Egy évben kétszer van menetrendváltás, és a kettő közti időszakban kőkemény tárgyalások mennek, hogy ki mikor mehet, mikor lehet a határátlépéseket megtenni. Tehát itt egy nemzetközi megállapodások vannak, amiben a magyar oldal romlított bele ezzel a rapid módon elrendelt vágányzárral. Ezért nem nagyon lehetett a MÁV-nak olyan kérése az osztrákok felé, hogy ezt a helyzetet kezeljék, és az osztrák pedig úgy gondolta, hogy akkor kihasználja azt a remek lehetőséget, és az osztrák közvélemény felé azt fogjak kommunikálni, hogy a magyarok miatt késnek a railjetek, akkor megbüntetjük a magyarokat.
Tehát magyarul lett volna, ha egyébként ha az önállításának megfelelően az osztrák állam nem akarta volna valamilyen fajta kommunikációs célra felhasználni ezt a helyzetet, lett volna lehetőség ön szerint arra, hogy a késő magyar vonatokat, vagy vonatokhoz hozzáillesszék valamilyen rugalmas módon az osztrák a továbbhaladás lehetőségét?
Sőt, jelenleg is az a helyzet, hogy és ez egész nyárra igaz volt, hogy a Bécs felől jövő vonatok késtek rendszeresen, és a Budapestről induló vonatok úgy, ahogy tudták tartani a menetrendet. A MÁV összekapta magát az elmúlt néhány napban, hogy bebizonyítsa, hogy ő tud pontos lenni, és például a tegnapi napon már minden második vonat percre pontosan érkezett egyes halomba a felújítási munkák ellenére. Tehát a menetrendben mindig vannak tartalékok tervezve, nem véletlenül. A másik oldalról pedig szintén tegnapi hír, hogy 3 railjetet is egy órán túli késéssel tudott csak az osztrák átadni. Magyarán itt ebben az ügyben nem a Magyar Vasút Társaság volt a hunyó, ez egy osztrák belső műsor, ahol sajnos a magyar utasok húzták a rövidebbet.
Annak ellenére, hogy egyébként a Budapestről induló railjetek most az elmúlt napokban, ugye ezt mondta, hogy napon nem késtek tetemeset, ennek ellenére marad a bevezetett.
Az osztrák úgy döntött, osztrák fél, hogy akkor szerdától ezt az elvágást megcsinálja, tehát átszállásra kényszeríti azokat az utasokat, akik Bécsen túlra utaznak, viszont a másik irányban nincs ilyen. Ott akármilyen késéssel is érkezik majd a railjet, az végig fog jönni a keleti pályaudvarig.
Köszönjük szépen, ennyi fért a műsorunkba. Dornár Lajossal, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnökével beszélgettünk.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
Viszont hallásra.
Vissza.